Kedves hallgatóink, a felzárkózó települések programot 5 évvel ezelőtt indította el a kormány. 2024-ben már 178 kis településen 29 civil és egyházi szervezet munkatársai végzik szolgálatukat, ami példanélkül álló összefogást jelent a felzárkózást segítő programok történetében. A leghátrányosabb helyzetű falvakban 1000-nél is több szakember és szociális segítő végez mindennapos munkát a helyszínen nyílt jelenlétpontokról kiindulva. 40 kis településen indultak újra a korábban megszűnt orvosi rendelések, 21 szociális naperőmű épült, hogy a szegénységben élő kisgyermekes családok ne maradjanak fűtés nélkül, 7600 hátrányos helyzetű család gyermekének fejlődését kísérik figyelemmel szakemberek a helyszínen. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében 35 hátrányos helyzetű településen működik a program, többek között Fulókércsen, Járdánházán, Sajókazán, Szendrőben, Szalonnán, Perkupán és más településeken. Romhányi Tamást, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét kérdeztük az elért eredményekről, tapasztalatokról. 5 évvel ezelőtt indult el az országban a felzárkózó települések program, hogy milyen eredményeket sikerült elérni ezen időszak alatt. Romhányi Tamást, a Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét kérdezem a következő percekben. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll.
Mi köszönjük, hogy beszámolhatunk a munkánkról, úgyhogy örülünk a lehetőségnek.
Mielőtt az elért eredményekről beszélgetnénk, én arra kérem, mutassa be röviden magát a felzárkózó települések programot, amely ugye 2019-ben indult, hogyan és milyen mutatók alapján határozták meg az abban résztvevő településeket.
Egy kormányhatározat sorolja fel a Magyarország 300 legszegényebb települését. A KSH kifejezetten erre készített a mutatót, ami nagyon komplex, rengeteg szempontot figyelembe véve állították össze a 300 legszegényebb települést, tehát messze nem csak a vásárlóerőt vették figyelembe, hanem olyan tulajdonságokat is, mint például a komfort nélküli házak aránya, a 8 általános el nem végzett lakosok aránya, a dolgozók nem dolgozók aránya, a helyben zajló bűncselekményeknek a számát, a koraszüléseket, egyéni nevelésű igényű gyerekeket az általános iskolákban, a továbbtanulási arányokat. Tehát rengeteg-rengeteg olyan szempontot vettek figyelembe, ami összességében azt mutatja meg, hogy az adott településen élő emberek mennyire tudnak élni az élet hozta lehetőségekkel, és ahol nagyon meg vannak fosztva ezektől, tehát nincs sok esély arra, hogy tovább lépjenek, csak inkább a leszakadás jellemzi a mindennapokat, és a problémák olyan súlyúak, hogy önmagukba pénzzel nem lehet már megoldani őket, mert hiába érkezik esetleg pályázati forrás a településre, nem fog megváltozni az ott élő embereknek az élete. Ezeket próbálta a Fonti Statisztikai Hivatal mérhető mutatók alapján csoportosítani, és a felmérésnek az eredményéből nevesített aztán a kormányhatározat 300 települést. Ez a lista már 2019 óta rendelkezésre áll, a magyar közönyben megtekinthető, 2019. július 5-én pedig megjelent az első kormányhatározat, ami a 300 legszegényebb település felemelésére meghirdetett felzárkózó települések programnak az elindításával kapcsolatos feladatokat nevezte meg.
Jelenleg hány hátrányos helyzetű településen van jelen a program, illetve hogyan bővült a legszegényebbeknek nyújtott szolgáltatások, támogatások köre?
Így van. Óriási feladatról van szó, amire egyszerűen nincs kapacitás, hogy mindenhol egyszerre elkezdődjön. Tehát 5 évvel a program elindulása után még a 300 településből még mindig csak 178 helyszín az, ahol ez a program már működik. Az első évben 31 helyszínen indult el, a második évben csatlakozott hozzá további 36 település, aztán utána a résztvevő települések köre 118-ra bővült, idén most 178 helyszínen zajlik a program, és hát a következő másfél-két évben meg fog jelenni mind a 300 településen. Az első lépésben jelenlétház nyílik minden településen, ennek a munkának ez az alapja, hogy nem távolról egy nagyvárosi íróasztal mellől döntik el, hogy az adott településen milyen problémát hogyan kell megoldani, hanem helyben szociális diagnózisok készülnek. Legalább két szociális munkás érkezik a falvakba, van, ahol 5-en, 6-an, 8-an vagy akár 30-an is dolgoznak az ott zajló munka intenzitásától függően, de ketten legalább az indulás első pillanatától kezdve ott vannak. Megismerik az embereket, megnézik a problémákat, összeírják az észrevételeiket, és egy szociális diagnózis alapján készült cselekvési terv, hogy éppen mobilitás oktatással, egészségügyel, lakhatási kérdésekkel, nyilván mindegyikkel, de hogy melyiket sorolják első helyre, milyen programelemek indulnak el az első hónapokban, az a szociális diagnózis alapján dől el. Amire üzenbiztosan mindenhol lehet számítani, az az, hogy a 3 évnél fiatalabb gyermekeket nevelő családokkal mindenhol elkezdődik valamiféle munka. A 178 településen ugye 178 jelenlétházunk van. Ezek mindegyikében van egy gyereksarok, ahol le lehet tenni a kisbabákat vagy a gyerekeket a földre. Ez ugye azért nagyon fontos része a programnak, mert sok helyen láthatjuk az ilyen elszegényedő településeken, hogy a kisgyerekek kézben vannak. Anyuka, nagymama vagy akár az idősebb testvér fogja őt egész nap, nem teszik le, mert a lakásban olyanok a viszonyok, hogy jó érzéssel nem szabad letenni arra a poros betonra, vagy arra a döngölt felületre, ami a házban van, és a gyereket óvják, csak nem teszik le, nem tanul meg időben mászni, és már a néhány hónapos kortól kezdve elkezd hátrányba kerülni a más helyen élő társaival szemben, vagy kortársaival szemben, hiszen nem alakul ki egy csomó képessége, és mire óvodába kerülve esetleg valaki szakember vagy pedagógus felfedezi a fejlődési lemaradásokat, addigra már sokszor behozhatatlan hátrányok érik a gyermekeket. Úgyhogy jelenlétpontokon mindenhol van egy olyan gyerekszoba, ahova a legkisebb gyerekeket nevelő családokat megpróbálják behívni, különféle programokkal becsalogatni, így most csúnya szóval mondva a kollégák, és ott mutatnak nekik technikákat, inkább pozitív mintát adnak, tehát semmi sem kötelező, nem erőszakolunk rá semmit a családokra, inkább megpróbáljuk ezeket a gyakorlatokat vonzóvá tenni, de a kismamákat, édesanyákat tanítják mesét mondani, énekelni, a gyermeket ringatni, a gyerekeknek lehetőséget adnak, hogy másszanak, olyan játékokkal játszanak, amik a finom motoros mozgásukat, az egyensúlyérzéküket, az összes többit fejlesztik. Tehát a legkisebb gyerekektől kezdve indul el a felzárkózó program, és aztán a különféle programelemek tényleg az egészségügytől a közlekedésig, a munkába járáson át, az élet minden területét felülelik majd a szükségletek szerint.
Borsodabaul-Zemplén vármegyében is számos hátrányos helyzetű település van. Hány borsodi település került be a projektbe, melyek ezek a falvak?
Most a 300-ból mennyi Borsod megyei van, azt nem tudom fejből megmondani. A 178 helyszínből, ahol ugye már zajlik a program, 35 település található Borsod megyében. Hangony, Borsod, Szergyagy, Arló, Járdánháza, Sajókaza, Szendrő, Szalonna, Perkupa, Vizsoly, Hernádvécs, Hidasnémeti, Rakaca, Bódvaszilas, Végardó, Gadna, Szakácsi, Felsővadász, Baktakék, Sejeb, Szemere, Fulókércs, Köncruszka, Vilmány, Novaidrány. Ezek a települések azok, ahol már most zajlik a program. Van, ahol már évek óta van, ahol idén indult.
A leghátrányosabb helyzetű falvakban 1000-nél is több szakember, valamint szociális segítő végez mindennapos munkát a helyszínen. Milyen szervezetek segítik a program megvalósulását?
Ez talán a legszélesebb körű együttműködés, ami a Magyarországon az eddigi felzárkózás segítő programok, vagy nagyszabású szociális programoknak a történetében egyedülállónak nevezhető. 29 szervezet működik ma már közre a felzárkózó települések programban. Tehát a települések a munkamegosztás során ugye elvállalnak 1, 2, 4, 5, 8, 10 vagy akár 30-40 települést is a nagyobb szervezetek, ahol ők fogják megvalósítani ezt a programot. Az ő munkatársaik, az ő dolgozóik, azok, akik megjelennek a jelenlétpontokon, és a különböző programoknak a megvalósításában is szakemberek megjelennek. Tehát bőven több, mint 1000, tehát az is lehet, hogy akár 1300-an is több emberről beszélünk már, de mindenképpen ezret meghaladó az a nagyságrend, akik megjelentek olyan tudással ezeken a településeken, amik eddig a településekről hiányzó tudásoknak számítottak. A 29 szervezet között vannak a legnagyobb karitatív szervezetek, a református szeretett szolgálat, az ökumenikus segélyszervezet, a baptista szeretett szolgálat, a Vöröskeresztnek egyébként két megyei szervezet ebből, az egyik a Borsodabaul-Zemplén megyei szervezet, amelyik megvalósítóként közreműködik, de több egyházi szervezet van, a jezsuita rend viszi például az arlói, a jezsuita rendnél ugye arlói misszió a neve, a felzárkózó programnak az arlón megvalósuló helyi részének. Vannak bencések, verbiták, vannak egyházhoz nem kötődő teljesen civil szervezetek, például az Igaz Gyöngy Alapítvány, kisebb-nagyobb szervezetek, összesen 29-en működnek közre, és valamennyien a Magyar Máltai Szeretett Szolgált módszertanát alkalmazzák a mindennapos munkájuk során, és számos készen kapható programelem áll rendelkezésre, amit a településen meg lehet valósítani. Ilyen például ugye a telemedicina, vagy ide tartoznak a szociális naperőművek, ide tartoznak a nehéz helyzetű iskolák számára nyújtható oktatást támogató programok, és még hosszasan sorolhatnánk.
A felzárkózás akár 10-12 különböző programot is jelenthet a legszegényebb településeken, de hogyan döntik el, hogy a projektben résztvevő falvakban melyik az a támogató program, amelyre a legnagyobb szükség van?
Ennek a programnak az egyediség és a nagy előnye abban áll, hogy a helyben megismert problémákra ad választ. Korábban ugye nagyon extrém történetek is voltak, tehát ismerünk olyan települést, ahol konkrétan a gyermekéhezés jelentett problémát, de miután a falu dísztér és szökőkút kialakítására nyert pályázati forrást, a településen szökőkút épült és főteret térköveztek, miközben egy jelentős szegregátumban a gyermekéhezés mindennapos ismert és komolyan feltárt probléma volt már akkor is. Tehát ennek a programnak az előnye az, hogy a valós problémákra keres választ, és van benne egy ilyen rugalmas lehetőség, hogyha az elsőre adott válasz nem jó, akkor itt ezt ugye nem kötelező végigvinni, és nem kell minden áron keresztül erőszakolni, mondván, hogy erre szól a felhatalmazás, erre kaptunk forrást, hanem ha az elsőnek kiválasztott megoldás esetleg zsákutcába vezet, akkor abba lehet hagyni, és el lehet indulni egy újabb megoldáson. A lényeg az, hogy a kollégák ugye nem adják fel, nem vonulnak le, nem hagyják magukra az ott élő embereket a problémákkal, hanem ott vannak velük, osztoznak velük ezeknek a problémáknak az összes terhében, és közösen keresnek megoldást. A Fulókércsen például egészségügyi szűrések zajlottak az elején, és például a gyermekszemészeti szűrőcsoportunk talált egy olyan testvérpárt, egy 6 gyermekes családnál volt egy talán másfél éves, nagyon pici gyerekekből álló iker testvérpár, akiknek annyira rossz volt a látása, hogy egymást nem látták, csak körvonalakba sejtették, és megvan nekem itt egy fotón az a pillanat, amikor ugye a szemészeti szűréseken kiszűrték ezt a komoly problémát, még a koronavírus miatt nagyon macerás volt a gyerekeknek a budapesti kórházba való eljuttatása, szűrésekre kellett előtte vinni őket, rengeteg szaladgálás és ügyintézés volt vele, és aztán Budapesten az egyik nagy klinikán megműtötték a szemüket, és a lábadozás után, mikor hazakerültek Fulókésre, akkor a Máltai Szeretett Szolgálat ajándékba vitte nekik azt a szemüveget, ami kifejezetten az ő nagyon erős, nagyon sok dioptriás, és ilyen hajlítható, törhetetlen műanyag kerettel készült, ilyen könnyített lencsékkel, mert nagyon nehéz lett volna a szemüveg vastagsága miatt, a magas dioptriaszám miatt, és amikor a gyerekek fölvették, és ugye a testvérek is először meglátták egymás arcát, ez egy ilyen nagyon emlékezetes pillanat volt a programban dolgozó kollégák számára is, meg aki csak egy kívülállóként látja, még azt is egy kicsit így megüti ennek a képnek a mondandója. Fulókércsen például nagyon erősen elindult egy egészségügyi szűrés, aztán évre rakottak rá egyéb programok is, de más településen meg teljesen más irányból kezdett el a program építkezni. Ami mindenhol közös, az a legkisebb gyerekekről szóló programelemek, tehát ott a sajátos nevelési igényű gyerekeknek a feltérképezése, a 3 évnél fiatalabb kisgyermek vagy kisebb gyermeket nevelő családoknak az összeírása, az ő körülményeiknek a megvizsgálása, tehát ha például beázik a házuk, tehát hogy muszáj legalább egy szobát olyan állapotba hozni az ő otthonukba, ami méltó és egészséges környezet az ilyen kicsi gyerekeknek, hogy otthonaként szolgálhasson egyáltalán. Tehát nagyon sok például 1000-nél több háznak a beázó tetejét csinálta meg ez a program, ingyen és bérmentve, tehát ez nem azt jelenti, hogy felújította a lakásokat, ahol ezek a családok laknak, hanem hogy nagyon jellemző például, hogy megcsúszik egy cserép, vagy eltörik a pala, vagy valami cél megbontja valahol a tetőt, az emberek nem tudják megcsinálni. Nézik, hogy ahol beázik a tető, ott esetleg tesznek alá lavort, vagy odébb költöznek alóla, elveszik alóla a holmiaikat, de úgy marad, és hogy egyre jobban beázik, egyre inkább romosodik a ház, és egy idő után életveszélyessé válik, vagy alkalmatlanná válik arra, hogy lakjanak. De nyilván hiányzik a tudás, nincs rá pénz, azt se tudják, hogy hol kezdjenek hozzá ennek a problémának a megoldásához. Tehát azt mondom, hogy ez a program mindenhol a 3 évnél kisebb gyermeket nevelő családoktól indul el, és aztán szép lassan végigér a falun, és hát nyilván évek alatt egyre több és több elemet épít be a mindennapos működésébe. A kertek felásásától kezdve a munkahelyteremtő vállalkozásokig itt nagyon tágasak a lehetőségek a idővel.
Az is újdonság a programban, hogy sport, illetve zenei foglalkozásokon is részt vehetnek a hátrányos helyzetű családok gyermekei. Hány gyereket tudtak bevonni ezekbe a foglalkozásokba? Milyen eredményességgel működik?
Mind a kettőnél 1000 fölött van a bevont gyermekeknek a száma. A sportfoglalkozások 64 településen zajlanak, a zenei oktatás az pedig 76 településen indult el. Ez mind a kettő nagyon régi, 2011-ig nyúlik talán vissza, amikor is a Monori Roma telepen zajló máltai programban kiderült, hogy a foci, és abban az évben ott elindult zenei oktatás, hangszeres zenei oktatás, a szociális munkának a két legeredményesebb eszközévé vált. Tehát olyan gyerekeket, illetve kamaszokat, fiatal felnőtteket sikerült megszólítani, bevonni a focizással és a zenéléssel, akikről a szociális munkásaink korábban, hát most hagyd mondjam úgy, hogy mindig visszapattantak, tehát megközelíteni nem lehetett őket, semmiben nem vettek részt, nagyon elutasító álláspontjuk volt. Mind a kettőnek a lényege az, hogy azok a gyerekek, akik egyébként csak kallódnak, dobódnak, nem kapnak visszajelzést önmagukról, közösségben sikerélményeket élhetnek át, akár a focizással, akár a zenéléssel. A zenélés egy venezuelai módszernek a magyarországi adaptációja, a nehéz elméleti anyag teljes kihagyásával zajló hangszeres gyakorlás, és ugye az a gyerekek már 2 hét után fel tudnak lépni, tehát amikor összeáll 2-3 gyermekdal, amit a tanárokkal együtt játszanak, és lehet, hogy 2 hét után a gyerek még csak egyetlen hangot tud tisztán megszólaltatni, de az, ami már föl tud lépni egy kisebb koncerten, mert amikor az összes minden gyerek játszik, a tanárok játsszák az egész dallamot, a gyerekek abban mondjuk a hegedűn azt az egy hangot, amit tisztán meg tudnak szólaltatni, azt teszik hozzá, akkor, amikor pont az a hang következik a dallamban, ez kívülről úgy hangzik, hogy ők már zenélnek, és a közönség tapsol nekik, és ez egy olyan élmény, amivel korábban soha nem volt részük, és ez feldobja őket, és fantasztikus motivációt ad. A fociban ugyanez zajlik, csak ott ugye más az eszköz. A csapatban való játék, az, hogy szükség van rá, ez nagyon gyorsan tud kialakulni. Emlékszem a monori tapasztalatokra, az elején, amikor elmentek egy ilyen szomszéd településen, egy ilyen meghívott csapatként egy valamilyen 4-5 csapatból álló tornára, és mindenki megverte a monori gyerekeinket, és akkor az edzőjük, aki egyébként roma válogatott labdarúgója volt, de a tanodába dolgozott nálunk máltai munkatársként, és csak szabad idejében, hogy hobbiból vitte ki focizni a gyerekeket, az kérdezte őket, hogy hát Ricardo, szerinted miért kaptunk ki? Hát mert a Józsi nem passzolt. Miért te passzoltál? Hát nem, én se passzoltam. Na gondolkodj ezen. Csak egy szép lassan elkezdett formálódni valami, és egy év múlva már nagyon komoly eredményeket értek el a bajnokságban, és aztán egyszer csak kiderült, hogy akik fociznak, meg a párhuzamos programban, akik zenélnek, azoknak több mint egy egyet javult az általános iskolai teljesítménye ezeknek a programoknak a hatására, és megszűntek a bukások. És akkor gyakorlatilag az elmúlt 11 néhány évben folyamatosan alakultak és módszertani elemei ennek a két programnak, hogy a sportolás és a zeneoktatás elválaszthatatlan része lett a felzárkóztató programoknak.
Folytatódhat-e a következő években is a program, bővítik-e a programban résztvevő hátrányos helyzetű települések számát?
Mindenképpen, ugye hiszen a felzárkózó települések program 300 helyszínen fog majd zajlódni. 2025 végére, vagy esetleg 2026 tavaszára, vagy az első fél évére várhatóan mind a 300 a kormányhatározatban nevesített településen ez a program működni fog, és onnantól kezdve még legalább 5-6 évig működni is kell, de inkább 10 éven túl időszak az, amíg ennek az eredményei egyértelművé válnak. Tehát van olyan településünk, ahol a felzárkózó program indulása előtt, nem az még a járt és szeretett szokat jelenlét programjának indulása előtt, a faluban egyetlen az ottani általános iskolából elballagott gyermek sem jutott el az érettségig. Ez egy nagyon jellemző probléma, hogy a kis településeken működő, nehéz körülmények között dolgozó, sokszor megfáradt pedagógusok nem tudják a gyerekeket annyira felkészíteni. A körülmények sem olyanok nyilván, a problémák is sokkal nagyobbak, és ugye a kis településeken nincs középiskola, az elballagó gyerekeknek adott esetben 15-20-40 kilométeres távolságra kell menniük, hogy folytathassák a tanulmányaikat, ott vagy kollégisták lesznek, vagy bejárók, úgyhogy 2-3 átszállással érkeznek. Több mint 60%-uk a 9. évben, tehát a középiskola első évben lemorzsolódik, és vannak települések, ahol telnek el úgy akár évtizedek, hogy egyetlen gyerek sem jut el érettségig vagy szakmunkás bizonyítványig. és az egyik településen, ahol a Máltai Szeretett Szolgálat elindította a jelenlét programját, a program 5. évében, 5 év elteltével 15-en tettek érettségit. Ehhez 5 évnek kellett eltelni, viszont ez azt jelenti, hogy 15-tel többeknek sikerült már akkor érettségizni, mint azt megelőzően bármikor. Úgyhogy a program mikor hozhat eredményt, vagy mikor lehet kívülállók számára is jól érzékelhető sikereket elérni, az mindenképpen hosszabb távban kell gondolkodni.
Kedves hallgatóink, a felzárkózó települések programot 5 évvel ezelőtt indította el a kormány. 2024-ben már 178 kis településen 29 civil és egyházi szervezet munkatársai végzik szolgálatukat, ami példanélkül álló összefogást jelent a felzárkózást segítő programok történetében. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében 35 hátrányos helyzetű településen működik a program. Romhányi Tamást, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét kérdeztük az elért eredményekről, tapasztalatokról.